Elérkeztünk a délutáni két órához, és most folytatjuk utolsó mai előadásunkkal egy szintén nagyon érdekes témáról, Jakovács Antal a mesterséges intelligencia távlatairól és mélységeiről mesél nekünk. Parancsoljuk!
Köszönöm szépen! Na, hát akkor itt lehet látni a... Itt látom, tudok ezzel mutatni, tehát... Ez lesz a téma, mesterséges intelligencia, távlatok és mélységek. Ez egy kicsit kevésbé fizikus téma, mint az eddigiek, de azért ennek is van köze a fizikához, ahogy látni fogjuk. Itt a tartalom, amiről szeretnék beszélni, egy valamilyen bevezetés után. Igazából amiről szeretnék ma beszélni, az egy ilyen áttekintés arról, hogy a mesterséges intelligencia hol tart, milyen továbbfejlődési lehetőségei vannak, és hát ugye az utolsó pontban az, hogy mennyire tekinthető ez veszélyforrásnak. Úgyhogy ez lesz a tartalom bevezetés, aztán a csúcs teljesítményeiről, aztán arról beszélünk majd, hogy ez hogy és miként érzékeli másként a világot, és hogy veszélyes a mesterséges intelligencia. AI az, úgy fogom hívni még a mesterséges intelligenciát. Bevezetés. Hogyan értjük a világot, az mindig is nagyon foglalkoztatta az embereket, tehát a filozófiában az episztemológia az ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, a tudásnak és a megértésnek a logikája. És hát nagyon szeretnénk, hogyha meg tudnánk érteni a világot, és akkor itt van egy ilyen motto, amelyet Frank Herbert, a Dűne írója írt le, hogy hát milyen a emberi tudatomban van egy mindent át elárasztó vágy, hogy egy logikus univerzumban létezünk, amelynek van értelme. De az igazi univerzum mindig egy lépéssel előttünk van, mindig a logika előtt van. És egy kicsit most is így érzi néha az ember, ha most a megértésről gondolkodik. Ennek több forrása van. Hát először is a tudományos modellek és a technikai megoldások egyre bonyolultabbak és bonyolultabbak a mai világban. Alig ha akad ma olyan ember, aki át tudná látni mondjuk egy modern CPU-nak minden részletét, pontosan értené, hogy mi hogyan működik, hát legfeljebb fogalma lehet róla, de egész pontosan nyilván biztosan nincsen senki, aki ezt érti. És hát ennek a megértésének egy újfajta kihívója a mesterséges intelligencia, amely ma is a mindennapjaink része. De hogy hogyan gondolkodik, itt akár idézőjelben is lehetett volna tenni, az egy nagyon érdekes kérdés, és egyáltalán nem triviális. Mm-hmm. És ennek kapcsán merül föl az is, hogy vajon veszélyes-e a másként gondolkodás. Ezt persze már előttünk is megkérdezték jó páran, de most konkrétan a mesterséges intelligenciával kapcsolatban akarjuk majd ezt megkérdezni. Hát, mint bevezetés, hadd kezdjük azzal, hogy a big data korát éljük, és egy ilyen körülmények között a mesterséges intelligencia alkalmazása az elkerülhetetlen. Tehát hihetetlen napi adatmennyiség generálódik, 5x10 a 20-on byte, ez teljesen felfoghatatlan adatmennyiség, ebből a CERN annak csak egy töredékét szolgáltatja. Hát itt van egy ilyen piktogram arról, hogy mi mekkora adatmennyiséget szolgáltat, nem biztos, hogy annyira pontosan lehet látni, hogyha ezt meg lehet találni az interneten, ezt az ábrát, hogyha valakit ez jobban érdekel. És még ennél is sokkal nagyobb a tárolt adatmennyiség, amelyik még két nagyságrenddel nagyobb, körülbelül 50 zettabyte. Hát ekkora mennyiségű adat kezeléséhez mindenképpen valami rendezőelvre van szükségünk. És ráadásul, ahogy egyre több és több az adatmennyiség, egyre fontosabb információkat lehet ezekből megszerezni, és aki több információt tud ezekből az adatokból kiszedni, annak nagyobb hatalma van. Nem véletlen, hogy az Economistnak az egyik cikkében úgy kommentálták ezt az egészet, hogy a világ legfontosabb ásványkincse az most már nem az olaj, hanem az adatok. Na, hogyan kéne ezekhez hozzáállni, hogyan kell a rendezőelveket megcsinálni? Hát, ha ismertek a folyamatok, amelyek az adatok mögött vannak, akkor a tudomány módszereivel tudunk hozzáállni, statisztikus módszerekkel tudjuk kiszedni azokat a fontos információkat, ami minket érint. Azonban a folyamatoknak egy nagyon nagy része nem ismert háttér folyamatokból származik, És itt már más, itt már már más módszereket kell alkalmaznunk, és a mesterséges intelligencia az ennek a egyik legfontos területe. És akkor bizonyos értelemben itt kapcsolódhatunk a fizikához is, mert sok olyan fizikai rendszer van, amelyeknek a dinamikájának, amelynek dinamikájával, annak a leírásával már elég régóta küzdünk, és itt is a mesterséges intelligencia az reményt nyújthat arra, hogy ezeken a nehéznek bizonyult területeken is áttörést tudjunk elérni. De alapvetően ma nem erről akarok beszélni, hanem inkább magáról a mesterséges intelligenciáról. Hát itt az nem az idő, hanem az AI rövid története, a mesterséges intelligencia rövid története. Ezt csak azért tettem föl, ha valakit érdekel, akkor ezt lehet böngészni, hogyha majd később megnézi a szlájdokat. Azt, amit szerettem volna mutatni, hogy ez nem egy mai jelenség, már 1943-tól kezdve vannak itt adatok, és az is lehet látni, hogy ez nem egy töretlen fejlődés. Itt a 73 közül, hát ez egy nehéz itt látni, mindesetre itt az van írva, hogy the AI winter. Tehát volt egy időszak, amikor a kezdeti lelkesedés után, amelyek talán mondjuk a Space Odyssey, a 2001 Odysseyjában megfogalmazott nagy vágyak is, hogy itt majd hamarosan beszélgetni lehet a számítógépekkel, ennek a hát legalábbis a gyors sikerek elmaradása okozott, tehát volt egy kimaradt időszak, ami utána lassan újraindult az élet, és hát 2014-ben aztán robbanásszerűen mindent elárasztott a mesterséges intelligencia, különösen a neural network-ök oldaláról. Nézzünk egy picit rá arra, hogy is működik a mesterséges intelligencia, mert ezzel kapcsolatban elég sok fajta értelmezés létezik. Sokan gondolják azt, hogy valójában egy gondolkodó gépet majd egy nagyon-nagyon okos ember fog megírni, aki mindent átlát és mindenre gondol, vagy egy csapat, és ők majd mindent beprogramoznak, és mindenre fel fogják készíteni ezt a rendszert, és akkor ettől lesz az intelligencia. Ugyanakkor lényeges különbség van a mesterséges intelligencia és a hagyományos programozás között. Tehát egy hagyományos programozásban az ember úgy indul el, hogy ha megkapja a problémát, akkor először az ember, a programozó, vagy a mögött álló csapat megérti a problémát, erre aztán algoritmust készít, beprogramozzuk, és a gépre bízzuk a feladat megoldását. Tehát ilyen értelemben a gép meg tudja oldani, végre tudja hajtani az algoritmus, de bizonyos értelemben nem tud többet, mint amit beprogramoztunk. És ezért ilyen hagyományos módszerrel olyan algoritmust írni, amelyik többet, valamilyen értelemben többet ért az alkotójánál nem lehet. Tehát nem lehet egy nálunk okosabb gépet programozni, megcsinálni, olyan értelemben, amelyik többet ért a világból. A hagyományos programozásnak a szimbóluma talán ez a folyamat ábra, ahol minden lépésről pontosan tudjuk, hogy mit csinál, és végül is aztán kijön az eredmény. És ezzel szemben a mesterséges intelligencia egy teljesen másfajta hozzáállást jelent. Valójában nem a problémát értjük meg, hanem a tanulási folyamatot. Tehát első lépés, hogy megértjük a tanulást. És az algoritmus helyett mi egy tanító algoritmust készítünk, és azt beprogramozzuk. Tehát ennek a eredménye egy olyan program, amelyik tanulni tud, és valami olyasmit ért meg a világból, amit mi még nem értettünk. Tehát valójában itt egy metaprogramról van szó, a gép érti meg a problémát, és utána megadja a megoldást is. És az a kérdés, hogy most lehet-e olyan mesterséges intelligencia programot írni, amely többet ért az alkotójánál, a válasz az, hogy igen. Itt már valóban a tanulásról magáról nem fog többet tudni, de a problémáról többet tudhat, mint a programnak az írója. A mesterséges intelligenciának a szimbóluma lehet ez az ábra, amelyik a Deep Neural Network-ot, a neurális hálózatokról egy kép. A mesterséges intelligencia már ma is rengeteg csúcs teljesítményt szolgáltatott. Hadd nézzünk át belőle, tehát teljesség igénye nélkül nézzünk át belőle néhány dolgot. Az első ilyen csúcs teljesítmény, amelyik a mintafelismerés klasszifikáció témaköréből származik, mindenféle dolognak a megkülönböztetésére alkalmas ma már a mesterséges intelligencia. Kutyafajtáktól kezdve különböző növények felismerésére, ezek vannak online is, hogyha valaki megnézi, appok vannak mobilra, növények, akár kutyák felismerésére. Egy nehezebb kérdés az arcfelismerés, másik pontban. amelyik most ott tart körülbelül, legalábbis ez szerint az oltal szerint, hogy ma már a ideális körülmények között olyan 99,97% pontosság érhető el, amelyik több, magasabb, mint egy emberi képesség. Azonban, hogyha valós élethelyzetben vagyunk, akkor ez drasztikusan csökken. Hogy mennyivel, azt nem lehet pontosan tudni. Hát itt egy becslés van 94%, de még szerintem ezt se kell teljesen szigorúan venni, mert ezek nagyon, ez nagyon függhet a pontos körülményektől. Tehát itt azért van fejlődési lehetőség. A következő, ez a OCR, ez a karakterfelismerés, tehát egy szövegfelismerés. Ez is rengeteget fejlődött a mai világban, tehát most már megint csak mobil app szinten lehet ezekhez hozzáférni, és 98-99%-os pontossággal tudja felismerni a karaktereket, míg le is fordítja, hogyha az ember azt kéri tőle, hogyha más nyelven van. Nagyon fontos mintafelismerés, klasszifikáció van az orvosi diagnosztika, ahol szintén az utóbbi időkben nagyon nagy eredményeket lehetett elérni. Hogyha egy pillanatra belenézünk abba, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, igazából itt arról van szó, hogy az ember összegyűjt egy csomó nagy mennyiségű feliratozott adatot, és ezzel egy olyan hálózatot tanít, amelyben rengeteg paraméter van. És a paramétereket addig állítjuk, addig kalibráljuk őket, ez a training, amíg legalábbis a tanító szeten a helyes eredményeket nem adja vissza. Tulajdonképpen egy függvényillesztés, csak nagyon sok paraméterrel. Így működnek ezek a klasszifikátorok. Egy másik csúcs teljesítmény, amelyről mindenki hallott, a tábla, illetve számítógépes játékoknak a játszása. A legelső olyan program, amelyik itt áttörést jelentett, az a SAK, amelyikben a Deep Blue program 1997-ben legyőzte az akkori világbajnokot, Garry Kasparovot. De azóta nagyon sokat fejlődött ez a terület is. Most már manapság az AlphaZero az, amik a legerősebb ezen a területen. Mindig adok hozzá linkeket, hogyha valaki akarja, akkor majd ezeket meg lehet nézni, hogyha nyilvánosak lesznek a fóliák. Érdekes, hogy a pókerban is áttörés látszik. A Pluribus nevű programcsomag, amelyik szintén megveri most már a pókerben a legjobb játékosokat is. Valaki úgy apostrofálta az ő teljesítményét, hogy jobban blöfföl, mint bármelyik ember. Tehát már eltanulta tőlünk, úgy látszik ezt is, a mesterséges intelligencia. A Go sokáig gondolták azt, hogy ez egy olyan terület lesz, ahol nehéz lesz számítógépes programoknak áttörést elérni. Elsősorban azért, mert nagyon-nagyon sok a lépési lehetőség. Azonban 2015-ben az AlphaGo, majd aztán 2017-ben az AlphaZero hihetetlen teljesítményt tudott elvégezni, megverte a Go világbajnokot, most már az AlphaZero megverte az AlphaGo-t, amely megverte az a Go világbajnokot, úgyhogy itt is tulajdonképpen győzött a mesterséges intelligencia. A Dota, amely egy számítógépes játék, ott arra az OpenAI feküdt rá, még egy viszonylag újabb jövevény volt a mesterséges intelligencia cégek között, és szeretett volna áttörést elérni, például azért szállt rá a Dotára. Már most világbajnoki szinten játszik, illetve a StarCraft, amelyik a DeepMind-nak a programja, szintén nagyon-nagyon jó szinten játszik, és hát a sort lehetne még folytatni. Egy picit belenézünk, hogy ezek hogyan működnek ezek a programok. Itt az AlphaZero-t néztem meg, itt megint csak a linket, ha valaki majd megnézi, részletesebb információt is lehet róla találni. Talán az egyik érdekesség az, hogy míg az első programoknál az emberi játékok tanulása, tehát az emberek által lejátszott játszmáknak a megtanulása, ez egy fontos lépés volt, az AlphaZero esetén már ez már nem volt benne a csomagban. Tulajdonképpen azt csinálja a program, ez a mesterséges intelligencia hálózat, hogy minden egyes lépéshez rendel egy pontszámot, hogy ez mennyire jó az a lépés, mennyire nagy valószínű abból a győzelem, illetve minden, és javasol egy lépést, hogy ebből a lépésből melyik lenne az a legjobb lépés, amelyik a győzelem felé vezetne. Ez mind a kettőhöz rendel egy-egy értéket. Hogyha az ember ezt nagyon jól trenírozza, általában egymással, a különböző program változatok egymással való játszása során trenírozzák ezt a kétfajta pontszámot, ez még mindig nem elég ahhoz, hogy nagymesteri szinten játszon a játék. Ehhez kellett még egy lépés, ez a Monte Carlo Research, amelyik azt csinálja, hogy megnézi a lehetséges lépéseket, de nem az összeset, hanem csak azokat, amelyekhez ez a két pontszám, a lépéshez, illetve az álláshoz tartozó pontszám a legmagasabb. Egy Monte Carlo szimulációt csinál belőlük. És ez a important sampling, ahogy általában a Monte Carlo szimulációk is működnek, az működik itt is. És ahhoz nem kell annyira sok lépést megnézni, a Alpha Zero-nál kb. 1600 darab ilyen számítást végez, hogy a legjobb utat megtalálják megtalálja az ember a Monte Carlo szimulációval. Az Alpha Zero-nál ezek után úgy választanak, hogy amely a Monte Carlo szimuláció végén kijövő legtöbbet látogatott helyzet felé fog a lépés megtörténni. És ahogy azt mondtam az előbb is, a tanítás itt úgy működik, hogy egymással játszatja, tehát a különböző programverziók egymással játszanak, és valójában az történik, hogy a éppen aktuális vezető program, amelyik a legjobban teljesít, az annak a játszmái lesznek aztán a tanító halmazok, amelyeket a később a lépéshez, illetve az álláshoz tartozó pontszámot ezen trenírozzák. Úgyhogy ez egy elég összetett, de végül is nem olyan nagyon bonyolult program, tehát ez a tanulásnak, a tanításnak a programja, ezt kellett beprogramozni, nyilván volt egy csomó trükk is benne, amit nem feltétlenül árulnak el egy honlapon, és elég nagy teljesítményű számítógépeken ezt optimalizálni kellett, és aztán a végeredmény az, hogy a gép jobban játszik, mint a Go világbajnok. Többet ért valóban, mint amit belevittünk. Következő csúcs teljesítmény, amit itt kiemelnék, az a képeknek a generálása, amelyik szintén ma már egészen fantasztikus szinten van. Itt jobb oldalt látszik ez a hölgy, aki nem létező arc, tehát az ember erre az oldalra rákattint, akkor itt maga generálhat tetszőleges számú, egészen jól, teljesen élethűnek kinéző arcot. Hasonlóképpen tájképeket lehet generálni, itt ez egy tájképgeneráló szoftvernek a képernyőképe, illetve lehet művészeti stílusokban átalakítani képeket, például itt ezt a képet tangók stílusában átalakította ez a szoftver. Megint csak egy pillanatra belenézve, hogy ez hogy működik, elsősorban a generálás, arc és tájképgenerálásról van szó, a művészeti stílusok generálása egy kicsit máshogyan megy, de arra a kettőre. Ezteket manapság általában ezek a generatív adversarial networkökkel, GAN-okkal érik el, amelyről szintén van itt egy link. Ennek az a lényege, hogy van két versengő része, az egyik a generátor, a másik a diszkriminátor. A generátor javasol képeket, mondja, hogy szerintem mi a valódi kép, mik az igazi képek. A diszkriminátor pedig megpróbálja eldönteni, hogy a kép ez valódi vagy generált. Tehát ilyen értelemben a generátor megpróbálja becsapni a diszkriminátort, a diszkriminátor megpróbálja leleplezni a generátort, és hogyha ha elég harmonikusan vannak ezek beállítva, egyik se sokkal erősebb, mint a másik, akkor ezek egymásra tudnak épülni, és egyre jobban fejlődni, és így lehet aztán ilyen minőségű képeket előállítani. A következő csúcs teljesítmény, amit itt előhoznék, az a szöveggenerálás és megértés. Mm-hmm. Ami azért nagyon érdekes, mert a Turing-teszt még a 40-es években volt, tehát Turing maga úgy fogalmazta meg az intelligenciát, hogyha egy tőlünk független szobában valaki az csak karakterekkel tud válaszolni egy beírt kérdéseinkre, és mi nem tudjuk eldönteni, hogy egy valódi ember gépeli azt be, vagy pedig a számítógép, akkor az a másik az intelligensnek tekinthető. Tehát ilyen technikai definíció az intelligenciának, úgyhogy nagyon sokan úgy érzik, hogy valóban ez irányban érdemes lépéseket tenni. Ma már van olyan program, amelyik átmegy a Turing-teszten, vagy átment néhány évvel ezelőtt. Igaz, hogy nem egy felnőtt embernek az intelligenciáját mutatja, hanem egy 13 éves ukrán fiúnak a szintjét tudta teljesíteni, de mindesetre sikerült becsapni a szakértőket, hogy ő valóban embernek tűnt a válaszok alapján. Ez a megértésről. A szöveggenerálás pedig ma már egész fantasztikus dolgokra képes, olyannyira, hogy az OpenAI cég, amely Elon Musknak a cége, és eredetileg azzal a szándékkal jött létre, az Elon Musk azt mondta, hogy nem szabad azt megengedni, hogy egy cég birtokolja a mesterséges intelligencia tudását, mert az túl nagy hatalmat jelent ebben a mai világban, és ezért ő majd publikálni fogja ezeket a kódokat. Erről a szöveg generáló szoftveréről azt írta, hogy ez too dangerous to share, tehát hogy nem akarja megosztani. Ennek ellenére vannak szöveggeneráló szoftverek, szintén online elérhetők, és egy új fejlemény az a néhány szeptember elején a Guardianben megjelent egy cikk, amelyeket kizárólag a mesterséges intelligencia írt, ide beidéztem egy részt belőle, és az ember ez arról szól a cikk, hogy miért nem kell félni a mesterséges intelligenciától, és egészen hihetetlen, hogy ezt egy gép tudta megírni. Úgyhogy valóban itt is nagyon, nagyon magas szintre fejlődött a mesterséges intelligencia. És talán egy utolsó dolog, ami tovább tudjak lépni, az önvezető autóknak, illetve az autó vezetés segítő rendszerek önvezető autóknak a témaköréből. Ehhez nagyon nagy reményeket fűztek egy időben, ma egy kicsit inkább visszavettek, és inkább a vezetés segítő rendszerekről van szó. Nagyon sok cég foglalkozik vele, de még elég messze vagyunk a teljes sikertől. Ezen a képen, hogyha lehet látni, itt egy karambol figyelhető meg itt középen, amelyet aki a felvételt készítette, abban az autóban levő Tesla autopilot, az segítségével végül is sikerült elkerülni már annak az autónak, aki ezt a felvételt készített. Tehát ennyi, ez mindenképpen nagyon impresszív, amit a mesterséges intelligencia mára tudott nyújtani, de mindenképpen igaz az, hogy a mesterséges intelligencia másképp érzékeli a világot. Nézzünk meg erre néhány példát. Most körülbelül azokon a pontokon megyek végig, ahogy az előbb beszéltem. Az egyik a mintafelismerés vagy klasszifikáció, ezeket az adversarial attack, rossz indulatú támadásokkal szemben nagyon érzékenyek tudnak lenni. Például a bal oldalon és a jobb oldalon levő iskolabusz, amely között ez a különbség, egy ilyen kevés zaj, és számunkra mind a kettő iskolabusz, ezzel egy klasszifikátort be lehet csapni, és a bal oldalit iskolabusznak, mondjuk a jobb oldalit mondjuk strucnak ismeri fel. Hasonlóképpen, hogyha az ember ránéz erre a stop táblára, akkor világosan látja, hogy stop tábla, azonban az ide ráragasztott kis foltok miatt egy klasszifikátor, hogyha megfelelő helyre tettük a foltokat, akkor teljesen eltéved ennek az értelmezésében. Néhány másik példa, itt van két ember, az egyikük feltett egy színes képet a hasára, és nem tudom már melyik program, amelyiket használták, őt personnek ismerte, fölött viszont senkinek, tehát őt szekrénynek a részének tekinti, ezt be lehet ezzel csapni. És hasonlóképpen ez a szintén nem mintafelismerési hiba, vagy hát belet, hogy igazából az majd másképp érzékeli a világot, hogyha valaki, ez a fiatal ember fölvesz egy ilyen furcsa szemüveget, akkor Mirja Jojovicsnak ne klasszifikálja a program. Tehát ez azt mutatja, hogy ő másképpen gondolkodik.
Van hasonló.
Hát valami ném, igen, de azt talán mi azért tudunk különbséget tenni. Hasonlóképpen az arcfelismerés, most ez nem arcfelismerés, az arcgenerálás, amiről most szó van, csak illetve arcfelismerés írtam, az arcgenerálásról, ha az ember megnézi ezt a szoftvert, általában nagyon jó képeket ad, de időnként teljesen furcsa módon hibázik. Ezt például most én csináltam, én generáltam ezt a hibát, de az interneten meg lehet látni, hogy oda nem illő dolgok vannak a képen. Ami úgy azt mutatja, hogy nagyon sok mindent tud, de valahogy nem teljesen érti azt, hogy mi is illik be egy arcba, mi is illik be egy háttérbe. Önvezető autónál is rengeteg balesetet lehet hallani. Itt van egy kép például arról, amikor egy autópálya közepén fölfordult teherautóba, az itt pirossal bekarikázott Tesla, az belerohan. Igaz, hogy itt már lehet is látni, hogy fékez, a végén már fékez, mert a radarjai azt mutatják, hogy valami tárgy van előtte, de ő nem látta, hogy ez egy tárgy. Ő azt gondolta, hogy ez az útnak a része. Bele is rohan, ez nem lett egy halálos baleset. Utána senki nem sérült meg, de mutatja, hogy itt valahogy ön másképpen érzékeli a világot. És talán az utolsó pont ebben a részben, hogy ahogy ezt kiderítették kutatók, a mesterséges intelligencia, amikor észlel valami képet, akkor sokkal inkább érzékeny annak a mintázatára, a textúrájára, mint sem a formájára. Ezt a kutyaképet, amit mi kutyának látunk, és csak nagy részletesebb vizsgálat alapján tudja az ember felismerni, hogy mi is van benne nem is feltétlenül lehet felismerni. Szóval mindesetre ilyen óra részletek vannak benne. Ezt egy mesterséges intelligencia simán órának tudja klasszifikálni, mert ő a óra részletekre érzékeny. Mi sokkal inkább a formára, a mesterséges intelligencia sokkal inkább a textúrára van kihegyezve a mi észlelésünk. Tehát ez azt mutatja ez az egész, hogy van más, lehet másképpen és sokféleképpen érzékelni a világot, és a mesterséges intelligencia másképpen gondolkodik, mint ahogy mi tesszük. És az emberben valójában fölmerül, hogy az a megértés, amit a mesterséges intelligencia nyújt, meg az, amit mi, ahogy mi értjük a világot, vajon ugyanaz-e, hogy a mi fogalmaink szerint a mesterséges intelligencia tényleg érti-e, hogy mit csinál. És erre még néhány ilyen adalékot összeszedtem, tehát az egyik mondjuk például a hosszú távú koherenciának a hiánya, amelyik például a katasztrófák forgettingben nyilvánul meg, hogy nem lehet egy adott hálózatot, nem lehet másra megtanítani, mert az előzőt elfelejti. Akkor nagyon nehéz általában memóriát behozni a tréninggel együtt, nagyon nehéz ilyen hálózatokat tréningelni. Ez a két link ez arra vonatkozik, hogy vannak játékok, amelyekre robotokat lehet ráereszteni, hogy megtanulják a játékszabályokat és megpróbálnak nyerni. És hát itt egy csomó, ebben a dokumentumban össze van szedve egy csomó olyan eset, amikor egész furcsa módon, tehát nem a játék lényegére tanul rá a mesterséges intelligencia, hanem valami egész másra. Például, ami itt is volt emelve, hogy például you can't lose the game if you pause it forever. Tehát, hogy valaki, tehát megtanulta a gép, hogyha pauzit, leállítja a játékot, akkor ő sose veszít, és neki ez volt a célja. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy itt érkeztem el ahhoz az üzenethez, amit talán a jövőre vonatkozólag én úgy érzem, hogy nagyon fontos lenne itt megérteni, hogy érdemes tisztázni, hogy mit is jelent pontosan az, hogy megértés. Hogy mitől függ az, hogy megért az ember dolgokat, mert ha ezt tudjuk, akkor jobban fogjuk tudni, hogy egy gépnek a megértését azt hogyan kell elősegíteni, és hogy ezeket a említett hibákat ezt ki tudjuk küszöbölni. És hogy ezt említettem, hogy a Turing-teszt, amelyben annak a logikája az, hogy egy párbeszédben, ha nem derül ki, hogy a partner embere, akkor a partner intelligens, ez igazából azt a logikát mondaná, hogy intelligens az, ami annak látszik. De valójában az előzőek példákban lehetett látni, hogy ez csomószor intelligensnek látszott ez a dolog, és mégis a megértésében más jellegű volt, mint az emberi gondolkodás. Szóval nekem meggyőződésem, hogy ennek a tisztázása nélkül, tehát a megértés pontos fogalmainak a tisztázása nélkül nem fogunk igazából tudni tovább haladni, és erre én azt gondolom, hogy komoly energiákat érdemes fektetni. És az utolsó pontként nézzük meg azt a kérdést, hogy ha egyszer az AI másképp gondolkodik, mint mi, akkor ez tartogathat-e számunkra veszélyt? Van-e ennek ilyen veszélyforrásokat jelenthet? Ez nem teljesen off-topic ez a kérdés, nagyon sok ember komolyan aggódik ezen a kérdésen. Talán két embert emelnék ki, Hawking mondta azt, hogy az AI could spell the end of the human race, hogy az emberi faj végét jelentheti, és Elon Musk nagyon sokszor megnyilvánult ezzel kapcsolatban, azt mondta, hogy ez az AI superiority, az AI az mindenhol átveszi az irányítást, akkor ez lehet az oka a harmadik világháborúnak, vagy például, hogy az AI az átveszi a hatalmat tulajdonképpen, vagy manipulálja a szociális médiákat, amire persze már most is van. Például ő is azt mondja, hogy if it hasn't applied, has been applied, it won't be long before it is. Igazából ezért érdemes egy picit elgondolkodni azon, hogy valóban veszélyes-e a mesterséges intelligencia, és ha igen, akkor mik a veszélynek a fő forrásai. Két dolgot lehetne talán itt említeni, mert ezen az oldalon lehet részletesebben analízist is találni. Igazából két módon lehet veszélyes a mesterséges intelligencia, hogyha rossz szándékkal állítják elő, például megfigyelési rendszerek vagy automatikus cenzúra rendszereket állítanak vele elő, akkor veszélyt jelent a közösségre, de akkor az ember okozza a veszélyt, nem a mesterséges intelligencia. Vagy ha jó szándékkal programozzuk, de ha a célkitűzések nem megfelelőek, mint például az előző oldalon lehetett látni, hogy a gép örökké szünetelteti a játékot, akkor lehetnek negatív következményei ennek a dolognak. Itt van egy ilyen, hát ez nehéz látni, az, ahogy látom. Itt van egy ilyen oldal, ahol itt a myth és a fact-nek a összehasonlításával, legalábbis ennek az oldalnak a alkotói, hogy mi igaz, mi a mítosz ezzel kapcsolatban, és mi az igazság. Van egy ilyen összeállításuk. Mindenképpen az is foglalkoztatja az embereket ez a kérdés. Nagyon sok művészi alkotás témája a mesterséges intelligencia. Mindenkit érdekel, hogy lesz-e szuperintelligencia, és ha igen, akkor mikor. És hát elég sokan veszik komolyan a mesterséges intelligencia safety biztonság kérdését. Ahogy az előbb mondtam, hogy az igazi veszély azért a rosszul megfogalmazott célokban keresendő. Ugyanakkor társadalmilag veszélyes lehet az is, hogyha a gép átveszi az ember feladatait, mert ez akkor egy szociális válsághoz vezethet. És akkor az utolsó oldalon még azért én nem szeretném negatívan lezárni ezt az egészet, még egy percben körülbelül. Tehát biztos, hogy akárhogy is lesz, a mesterséges intelligencia biztosan megváltoztatja a világunkat. Már ma is nagyon sok helyen jelen van, akár gondoljunk a rendszámtábla felismerésre, vagy hogyha valaki a browserbe beír valami szöveget, akkor azt nagyon pontosan és jól tudja értelmezni. Most már vezetéssegítő rendszerek formájában már ma is jelen van a mesterséges intelligencia, és az is világos, hogy egyre több emberi feladatot fog majd ellátni. Miután, ha jól van tréningelve, akkor hatékonyabb, gyorsabb és pontosabb lehet, mint az ember, és unalomtűrőbb, mint az ember. Úgyhogy ilyen hatásai is lehetnek. Valószínűleg a gyógyászatban és a diagnózis terén nagyon nagy eredményeket lehet tőle elvárni. És hát szerintem azt gondolom, hogy hosszú távon azért az ember-gép kapcsolat kihasználásával, az idegrendszerrel együttműködő perifériák alkalmazásával akár még szorosabb együttműködésre is képesek lehetünk majd a gépekkel. Jó, köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna már mondani.
Én is köszönöm az előadást, és itt a zárszóként itt az alkalom, hogy az összes mai előadónak megköszönjem hozzájárulását, valamint Vocelka Ferencnek a technikai segítséget, Erdei Csillának a szervezési segítséget, és ezzel a 2020-as Simonyi Nap programja véget ért. Mindenkinek nagyon jó kutatómunkát és kellemes pihenést kívánok.
Köszönjük szépen.
És zárjuk. És akkor jöhet a következő program. Your call will be disconnected.